újságíróként az elmúlt években a világ számtalan pontján dolgoztam. Megtanultam, hogy csak az tud napra kész maradni, aki igazi szakemberekkel, profi csapattal dolgozik. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy elsőként jussunk hiteles információkhoz.
Friss hírek első kézből.
Büszke vagyok rá, hogy a híradó nézőinek esténként elmondhatom a legfontosabbakat.
Hallgatási botrány kipattanása után több érdeklődő telefonhívást is kapott a főkapitány. Felfüggesztették Kaiser Ede életfogytiglanját, de más ügyek miatt előzetesben tartják. Másfél milliárd eurós támogatást ajánlott Afrikának Barroso, Bob Geldof és Bono a YouTube-ból. Magyarázzák a bizonyítványt, elkészültek az olimpiai szereplésről az első sportszövetségi jelentések. Jó estét kívánok! Hárman is felhívták az országos rendőr főkapitányt a lehallgatási botrány miatt az UDZRT-nél tartott házkutatás után, derül ki a híradó birtokába jutott dokumentumokból. Csányi Sándor OTP elnök és az egyik érdekeltségébe tartozó cég vezetője azért telefonált, mert üzleti titkaik is a lefoglalt szervereken voltak. Csányi Sándor emiatt panaszt tett az ügyészségen. Demeter Ervin volt miniszter, pedig azért telefonált, hogy figyelmeztesse a főkapitányt, hogy a rendőrséget olyasmire akarják felhasználni, ami nem is a rendőrség dolga. Szilvási György szerint a fideszes politikus ezzel nyomást akar gyakorolni a rendőrségre. A Fidesz szerint viszont a kormány a titkos szolgálatokat használja politikai célokra.
Hát, hogyha azt szeretné a bizottság, hogy hagyjon is valamit, akkor muszáj zárt ülést jelenteni.
Az Alkotmányügyi Bizottság ülésén a fideszes képviselők sem hallották a titkosszolgálati miniszter beszámolóját a megfigyelési ügyről. Kivonultak. Azt mondták azért, mert nem akarják, hogy a bizottság titkosszolgálati játszmákban vegyen részt. A miniszter meghallgatása közben derült ki, hogy az országos rendőrfőkapitány feljegyzést írt a rendészeti miniszternek. Arról, hogy Demeter Ervin, fideszes képviselő felhívta őt telefonon, és azt mondta, a rendőrséget olyanra akarják felhasználni, ami nem dolga. Szerinte a megfigyelési ügy a közérdeklődés középpontjába fog kerülni, és a következő hónapokban arról lehet majd hallani, hogy a Fidesz adatokat lopott és információkat gyűjtött az MDF elnökéről. A főkapitány azt válaszolta, a rendőrség a törvények betartásával nyomoz, a panaszokat pedig az ügyészség vizsgálja. Dávid Ibolya a házkutatás napján kapta meg a botrányt kirobbantó hangfelvételt. Demeter Ervin a házkutatás után másnap telefonált a főkapitánynak, egy nappal korábban, hogy az MDF elnöke nyilvánosságra hozta volna a hangfelvételt.
Durva beavatkozása egyébként a dolgát végző rendőrség munkájába is.
A titkosszolgálati miniszter szerint Demeter nyomást próbál gyakorolni a rendőrségre.
Ilyen operatív jellegű számonkérést egy politikus megítélésem szerint nem engedhet magának, akkor sem egyébként, hogyha kormányon van, és akkor sem, ha ellenzékben van. Ennek a súlyosságát abban látom, hogy egyfajta nyomásgyakorlás történt a rendőrségre.
A Fidesz szerint, ha a titokminiszter állítása igaz lenne, akkor hivatalból azonnal fel kellett volna jelentenie Demeter Ervint. Mivel ezt Szilvási György nem tette meg, az ellenzéki párt szerint a miniszter vagy nem mond igazat, vagy pedig ő maga sértett törvényt.
Miután rendkívül nehéz helyzetben vannak a szocialisták, az antiszemita kártya és a terrorkártya már hatástalan, most ahhoz az eszközhöz nyúltak, hogy a titkos szolgálatokat használják fel politikai célokra.
A Fidesz szerint a legfontosabb kérdés, hogy kinek az utasítására teszi ezt.
A kormány 1,1%-os kiegészítő nyugdíjemelésről döntött januárig visszamenőleg. Így novemberben átlagosan 8800 forinttal kapnak többet a nyugdíjasok. Megkapják a 13. havi nyugdíj második részletét, valamint a 13. nyugdíj márciusban kifizetett részletének korrekciós különbözetét is. Egy átlagos nyugdíjas novemberben így több mint 130 000 forintot kap készhez. A Fidesz szerint a megélhetési viszonyokhoz képest rendkívül szerény mértékű az emelés. Elfogadta a kormány a távhő kompenzációról szóló rendeletet, így októbertől érvényes az új támogatási rend. Ez szerint a jövő hónaptól minden panellakás 1150 forintos kompenzációt kap, sőt a fővárosiak már szeptemberben számíthatnak 10%-os támogatásra, és mostantól a távfűtésről leváláshoz is lehet majd állami támogatást kérni.
A szeptemberi fűtésszámla ebben a budapesti panellakásban legalább 1000 forinttal kevesebb lesz. Erről a főváros döntött.
A hatékonyságjavító intézkedések eredményeként mintegy 10%-os a távhőszámlát csökkentő egyszeri juttatásról lehet beszélni.
Októbertől viszont már mindenki kap támogatást. A miniszterelnök közös képviselőkkel beszélt az új rendszerről. Azt mondta, az a legfontosabb, hogy a panellakásokban a fűtés mérhető és szabályozható legyen.
Az államnak az eddigi 33%-os részesedését, ezt fölemeljük 50%-os részesedésre. Tehát az állam azt mondja, mi hajlandó fogunk kifizetni a felét, és a másik 50%-ra pedig azt mondtuk, hogy mi nem szólunk bele. Az önkormányzat és a lakók úgy állapodnak meg, ahogyan akarnak a másik 50%-ról.
Vagyis, ahol az önkormányzat vállalja, ingyen is beszerelhetik a szabályozókat. A Fidesz továbbra is azt mondja, az áfát kellene csökkenteni.
Mivel a szegényebb családoknak a rezsije arányosan a családi költségvetésben lényegesen nagyobb hányadot tesz ki, éppen ezért rajtuk, ez az áfa csökkentés nagyon mértékben segít, mint a tehetősebbeken.
Mostantól a távfűtésről való leváláshoz is lehet állami támogatást kérni.
A magas energiaárakról vitatkoztak az európai parlamenti képviselők Brüsszelben. A politikusok arról faggatták az Európai Bizottság energiaügyekért felelős tagját, hogy mi az oka annak, hogy az unió energiaellátása továbbra is kiszolgáltatott, és úgy tűnik, tenni sem tud ez ellen. Brüsszelben ott van Nika György, szervusz, jó estét! Mit javasolt egészen pontosan az unió?
Szervusz, jó estét kívánok! Nos, a mai vitában többször elhangzott a spekuláció szó, elhangzott a olajdrága, a gázdrága, és elhangzott az többször, hogy nem lehet árcsökkenésre számítani. A spekulációról mindenki azt mondta, hogy olyan tényező, amelyet ezentúl figyelembe kell venni az árképzésnél, és ezzel el is ismerték, például gázügyi biztos és energiaügyi biztos is elismerte, hogy nincs ráhatása az Európai Uniónak most az energiapiacra, nem tudnak mit kezdeni, nem lehet árat csökkenteni. A tagállamokra egyre nagyobb felelősséget próbálnak tolni, azzal tudnilik, hogy helyi adókkal, ösztönzőkkel próbálnák a fogyasztási szokásokat megváltoztatni, takarékosságra ösztönzik a lakosságot az Európai Unióban, és ezzel egy új energiacsomagot vezetnek majd be valamikor novembertől, de ennek a konkrétumai nem ismertek. Nagyon komoly bírálatok érték az Európai Bizottságot azért, hogy nem tesz semmit. Azt mondták, hogy a helyi szerveknek kell a fogyasztást ellenőrizni. Ha csökken a kőolajár, akkor vajon miért nem csökken a fogyasztóknál is az ár?
Nika György, egyelőre köszönjük, és az adásban még visszakapcsolunk hozzád Brüsszelbe. Mégsem viszik repülővel vissza Afrikába a legyengült fecskéket, ez is jön, de nézzük, mi lesz még a híradóban. Az unió átalakítaná, kibővítené és szigorítaná a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények körét. Vadászbaleset, vaddisznónak hitte és meglőtte két társát egy vadász a Bakonyban hajnalban. Életfogytiglamból előzetesbe. Felfüggesztette Kaiser Edének a Móri rabogyilkosság miatti jogerős életfogytiglani fegyházbüntetését a fővárosi bíróság. De nem mehetett haza. 8 másik ügyben ugyanis még gyanúsított, ezért elrendelték az előzetes letartóztatását. Még nem volt példa arra Magyarországon, hogy életfogytiglantartó fegyházbüntetést felfüggesztett volna a bíróság. Jelenleg egyébként 13-an töltik életfogytiglantartó büntetésüket.
Jogerős ítéleteiben halmazati büntetésül kiszabott életfogytig tartó fegyházbüntetés végrehajtását felfüggesztik.
Így döntött a fővárosi bíróság. Erre nem volt példa a tényleges életfogytig tartó büntetés bevezetése óta. A bíró a döntést azzal indokolta, hogy a fővárosi főügyészség már V. Róbertet vádolja a Móri mészárlással. 2002-ben két férfi rontott be a Móri bankba, és brutálisan agyonlőttek 8 embert. A rablás után 4 hónappal fogták el Kaiser Edét és Hajdú Lászlót. Ők végig a tárgyalás alatt tagadták bűnösségüket a Móri mészárlásban. 2007-ben azonban a rendőrség két embert vett őrizetbe, N. Lászlót és V. Robertet. Mind a ketten beismerték, hogy ott voltak Móron. Ezért rendelt el felújítást a fővárosi ítélőtábla. A bíró szerint előzetes letartóztatásban kell maradni a Kaiser Edének.
A szökés elrejtőzésnek a veszélye mindenképpen fokozottan fönnáll, és emellett fönnállhat persze a bűnismétlés veszélye is, hiszen ezen 8 évünk kívül, mint hallottuk, még két további büntetőeljárás van folyamatban más bíróságokon Kaiser úr ellen.
Kaiser ma azt vallotta, hogy egyáltalán nem érzi magát bűnösnek a Móri ügyben.
Az ott ismerté vált személyeket, akár a Nagy Lászlót, akár a Benzman Robertet ismerte ön? Igen. Találkozott velük valahol?
Nem.
Kaiser ügyvédje enyhébb ítéletet vár az új eljárás végén.
Én azt gondolom, ez körülbelül másfél éve már senki számára nem kérdés, hogy nem vettek részt a Móri bűncselekményben, sem ő, sem Hajdú László. Ez nem vitás.
A tárgyalás jövő héten folytatódik, várhatóan még az idén új elsőfokú ítélet lesz.
Felmentette, de kényszer gyógykezelésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki januárban egy székkel rátámadt a bírónőre, az ülnökre és saját ügyvédjére a Pest megyei bíróságon. Az elmebeteg férfit januárban gondnokság alá akarták helyezni, de amikor a bírónő megkérdezte, hogy szedi a gyógyszereit, felkapott egy széket. Először a bírónőt akarta fejbe verni, majd a többiekre támadt. Mindhárma megsérültek, végül egy biztonsági őr fogta le. A bíróság szerint a férfi tettét kóros elmeállapotban követte el, ezért nem büntethető. Újabb eljárás indult Bács-Kiskun megyében 4 roma érdekképviseleti szervezet ellen. Az egyiknek Kolompár Orbán, az országos cigány önkormányzat elnöke a vezetője. A szervezetek az eddigi adatok szerint 140 millió forint állami támogatás felhasználását fiktív számlákkal igazolták. Kolompár Orbánt 2 hete egy másik ügyben gyanúsítottként hallgatták ki, mert a kiskunmajsai roma szervezet, amelyet ő vezetett, 13 millió forint támogatással nem tud elszámolni. A Szegedi Klinika és az egészségügyi tárca kérésére az ANTS is vizsgálatot indít a magyar orvos ellen, akinek Angliában felfüggesztették az engedélyét téves diagnózisok miatt. A patológussal a Szegedi Kórház szerződést bontott, mert nem beszélt arról, hogy Angliában vizsgálat folyik ellene. A férfi egy walesi kórházban 1200 esetből 40-szer állított fel rossz diagnózist. A hibák azelőtt kiderültek, hogy megkezdték volna a kezeléseket, így egyetlen betegnek sem esett baja.
Egy vasárnapi internetes újság cikkéből tudták meg a Szegedi Klinika vezetői, hogy az Angliában felfüggesztett orvos a kollégájuk. Az intézet igazgatója azt mondja, segítettek volna kollégájuknak, de az orvos nekik sem szólt az ellene folyó vizsgálatról.
Kötelessége lett volna részben az írott szabályok részén szakmánk íratlan szabályai folytán erről a munkáltatóját és a munkáltatói jogok gyakorlóját tájékoztatni.
Ezért közös megegyezéssel szerződést bontottak vele és vizsgálatot indítottak. Újra előveszik a korábban vizsgált mintáit, hogy kiderüljön, Szegeden hibázott-e.
A legjobb szakember is hibázhat.
Ezt mondja az egészségbiztosítási felügyelet elnöke. A magyar orvos ellen vizsgálódó brit szakmai szervezet, ahogy látják, tételesen sorolja, hogy a patológus mikor, mit diagnosztizált félre. Kovácsi Zsombor szerint ebből nem derül ki, hogy ez több vagy kevesebb, mint a hazai átlag.
Akkor járunk el helyesen, ha ugyanúgy ítéljük meg ennek az orvosnak a ténykedését, mint a hazai orvosokét. Tehát azért, mert egy számunkra még nem minden mozzanatában ismert angliai eljárás végén őt felfüggesztették. Nem feltétlenül kellene kétségbe esnünk, ha ez az orvos folytatja a tevékenységét.
A férfi itthon más kórházban tovább dolgozhat. Bár a szegedi patológus 44 esetben adott hibás diagnózist, mégsem indított ellene senki polgári peres eljárást, hiszen a tévedések még a kezelések megkezdése előtt kiderültek. A híradót Maja Lilla tudósította Szegedről.
Letették a szentesi légimentőbázis alapkövét, várhatóan decemberre elkészül, addig Szolnokról szállnak fel a mentőhelikopterek, ha a délalföldön kell menteniük. A térségben havonta 60-70-szer van szükség helikopteres mentésre. Az egy hete működő szolnoki ideiglenes bázisról már 9-szer indult mentőhelikopter. Másfél milliárd eurós támogatást javasol az Európai Bizottság elnöke az afrikai mezőgazdaság fejlesztésére, abból az európai gazdáknak félretett támogatási alapból, amelyre az idei magas élelmiszerárak miatt nincs szükség. A javaslatról José Manuel Barroso New Yorkban az ENSZ közgyűlésének helyszínén beszélt, a YouTube frontemberével, Bonoval és Bob Geldoffal, aki 1986-ban a legendás Afrikát támogató Live Aid koncert főszervezőjeként az első közt hívta fel a figyelmet az afrikai kontinens problémáira.
Nehéz a média figyelmét Afrikára irányítani, kivéve ha a segélykérő politikus a legnagyobb rockstárok közül kettővel is érkezik. Pedig az üzenet súlyos. A gazdag országok az elmúlt években az ígértnél jóval kevesebbet adtak Afrikának, ezért adna most Manuel Barroso egy olyan uniós összeget a kontinensnek, amire az európai gazdáknak az idén nem volt szükségük. Bono bizakodóan nyilatkozott. Az afrikai gazdáknak semmiük nincs a világon, rossz a talaj, nincs vetőmag. Eközben az európai gazdák most nem szorulnak segítségre, és hiszem, hogy képesek együttérezni az afrikai gazdákkal, mondta a rockstar. A másik zenész pessimista, és ezt nem is burkolta szalonképes mondatokban. Nem bízom pártokban, politikusokban, a legtöbb idióta gazember tisztelet a jelenlévő kivételeknek, mondta Geldof, miközben mellette a bizottság Az MTV kérdésére Geldof már kicsit megértőbben kérte a tagországok támogatását. Persze, hogy az újaknak még nehezebb pénzről lemondani, de a szubvenciók amúgy is csak torzítják a gazdaságot, mondta a zenész. A fejlődő országoknak nyújtott segélyek 60%-a az Európai Unióból származik, amelynek polgárai közel kétszer annyit adnak, mint az amerikaiak vagy a japánok. Barrosót a Világbank elnökével való találkozója után kérdeztük arról, hogy hogyan lehetne Amerika komolyabb részvételét is elérni. Ők is tesznek valamit, nem annyit, mint mi, de ez nem valamiféle verseny az országok között, adott politikus választ Barroso. A világon ma közel 1 milliárd ember éhezik, és új segélyek nélkül jövőre 100 millióval többen.
Finnországban nyomozás indult az ellen a rendőrtiszt ellen, aki hétfőn kihallgatta, majd szabadon engedte a tegnap lövöldöző diákot, és a fegyverviselési engedélyét sem vonta be. A fiút egy videó miatt vitték be, amelyen vérengzéssel fenyegetőzött. Az álmokfutó tegnap 10 diákot lelőtt, majd magával is végzett.
Gyertyák borítják a Kauhajoki iskola környékét, ahol a tegnapi tragédia történt. Hiányozni fogtok, írták az áldozatoknak osztálytársaik. Ez a férfi az iskola gondnoka szemtől szemben állt az álmokfutóval. Felén fordult és szó nélkül lövöldözni kezdett. Nem talált el, aztán szerencsémre tárat cserélt. Futottam, ahogy csak bírtam, mondja. Te leszel a következő. Fenyegetőzött napokkal a mészárlás előtt a szakács tanuló a világhálón. A videó miatt hétfőn bevitték a rendőrök, de a kihallgatás után elengedték. Nem én kérdeztem ki a gyanúsítottat, így arról sem én döntöttem, hogy futni hagyom. Mert már egyértelmű, hogy ez történt. A Kauhajoki kolléga ellen, aki felelős a történtekért, elindítottuk a vizsgálatot, mondta a nyomozást vezető felügyelő. A finn államfő az ENSZ közgyűlésén azt mondta, együtt érez az áldozatok családjaival. Finnország egy északi állam, komoly vadászhagyományokkal. Rengeteg embernek van fegyvere, de szigorítani kell a feltételeken, amelyekkel hozzá lehet jutni, mondta Tarja Halonen. 1999-ben az amerikai Columbine középiskolában lövöldözött 2 diák, 15-en haltak meg. A finn álmokfutónak az erről a vérengzésről készült videó volt a kedvence.
A betiltott baszk Batasuna párt több mint egy 200 tagját tartóztatták le francia baszk földön. Köztük van a párt több korábbi vezetője és szóvivője is. A pártot azért tiltották be, mert segítséget nyújtott a baszk terrorszervezetnek, az ETA-nak. Franciaország keleti részén, a Loire vidékén pedig 2 baszk fegyveres tartóztattak le a francia rendőrök. Kibővíteni a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények körét az Európai Unió. A terrorizmus előkészítésének számítana, vagyis büntethető lenne a felbújtás, a terroristák toborzása és kiképzése is. Az Unió a 2001. szeptember 11-i New York-i támadások után fogadta el a terrorizmus elleni harcról szóló határozatát, ezt módosítanák most. Ismét Brüsszel és Nika György. Egészen pontosan mit és miért szigorítana az Unió most a terrorizmus kapcsán?
Az Európai Unióban már régóta vita van arról, hogy mi a terrorizmus fogalma, és ehhez próbálnak közeledni, mert úgy tűnik, hogy csak különféle fogalmakkal vagy bűncselekmény meghatározásokkal lehet körbeírni ezt a terror gombócot, amit gyakorlatilag már nagyon régóta próbálnak lenyelni. A lényeg az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament között régóta vita van arról, hogy az izgatás vagy a felbújtás legyen-e büntetendő kategória. Ez még nem zárult le, az Európai Parlament egy sokkal erősebb, sokkal határozottabb bűncselekmény kategóriát szeretne bevezetni. Most azon van a sor, hogy a nemzetállamok megtárgyalják ezt, és bevezessék, ha esetleg odáig eljutnak, hiszen 27 tagállamban 27 jogrend működik, ezért a terrorcselekmények megítélése is 27 féleképpen történik. Van, ahol 10 év a különbség ugyanazon terrorcselekmény megítélése között, nagyon messze vannak még a harmonizációtól.
Nika György, Brüsszelből köszönjük szépen! Eltávolították a biztonsági kamerákat és feltörték a pecséteket az észak-koreai Yongbyoni atomerőműben. Fenyán szeretné újra beindítani a reaktorokat, és a jövő héten a fűtőanyagot is visszaszállítják az erőműbe. Észak-Korea tavaly novemberben állította le a reaktort, és arra várt, hogy az Egyesült Államok törölje az országot a terrorizmus támogató államok listájáról. Erre Washington addig nem hajlandó, amíg nem győződnek meg arról, hogy Észak-Korea teljesen atommentes. Személyesen nézte meg a bátapáti atomhulladék tárolót az amerikai nukleáris hatóság elnöke, aki szerint a létesítmény jó és megnyitható. Az új radioaktív hulladék tároló október elején kezdi meg működését. Oda szállítják majd a paksi atomerőműből a sugárzó hulladékot. A fűtőelemeket nem, csak a kis és közepes radioaktivitású hulladékot, például az atomerőműben használt szerszámokat és munkaruhákat.
Autóval vitték le az 1700 méteres aknába az amerikai nukleáris hatóság elnökét. Ott lent egy filmen mutatták be neki, hogyan épültek a tárolók. Bill Klein azt mondta, az atomtároló biztonsága és őrzése kiváló, és nem kell tartani vízbetörésektől. Az építés közben egy orosz szakember vetette fel ennek a veszélyét, igaz ő sosem járt Bátaapátiban. Ez valószínűtlen, hiszen a gránitban a víz nagyon lassan mozog, és többszörös gáton kellene átjutnia, hogy bármilyen radioaktív szennyeződés kikerüljön a felszínre, mondta. Itt Bátaapátiban a paksi atomerőműből kikerülő radioaktív hulladék egy részét tárolják majd 40 ezer köbméternyi férrel. Ez elegendő az atomerőműnek a következő 30 évre, sőt akár a paks bezárása után megmaradó hulladéknak is. A sugárzó eszközök acélhordokba kerülnek, majd a betonkonténerekbe a föld mélyére. Az atomtemető építését 2010-ben fejezik be teljesen. A technológiai üzem épületét 2 hét múlva adják át, ide kerül majd ideiglenesen az első 3000 hordó a paksi atomerőműből addig, amíg nem készülnek el a felszín alatti tárolók. A híradót Répás Orsolya tudósította Bátaapátiból.
Rálőtt két vadászra egy társuk hajnalban a Bakonyban, Farkasgyepű határában. A vadász mozgást hallott a csalitosból, azt hitte, hogy egy vaddisznó az, ezért több lövést is leadott. Egyik társa életveszélyesen, másik súlyosan megsérült, mindkettőjüket mentőhelikopterrel vitték kórházba.
Ez a bűnös.
Ezzel a golyós puskával lőtt rá társaira 150 méterről a vadász. Hajnalban mentek ki az erdőbe két külön területre. Az, aki egyedül ment vadászni, ezen a lesen ült. Azért lőtt, mert azt hitte a két férfira, hogy vaddisznók. Mindketten súlyosan megsérültek.
Vadász a kísérőjével együtt áttért a másik biztonsági területre, amiről az ottani vadász nem tudott.
A két vadász ezért hibázott. A harmadik meg azért, mert lőtt.
Hát a magas lestől szalmítva visszafele egy olyan 100 méterrel. Az egyik biztonsági körzet, a másik biztonsági körzet pedig itt.
Pont azért osztják fel ilyen övezetekre a területeket, hogy ne történjen baleset. Egy-egy körzetben mindig csak az vadászhat, aki előre bejelentkezett. A vadászok szerint azonban az hibázik a legnagyobbat, aki úgy lő, hogy nem biztos benne, mire.
Ha nem tudja megállapítani, hogy mire lő, akkor nem kell lőni. Tehát, hogyha 100%-ig megállapítja, akkor engedheti csak el a lövést.
Ez csak egy szabályos sok közül. 3 évvel ezelőtt egymás után több halálos vadászbaleset történt. Akkor szigorították a vadászat szabályait. Például, ha csoportosan mennek vadat hajtani, láthatósági mellényt kell viselniük, és vadásztérképet kell készíteni. A mostani azonban egyéni vadászatnak számít. Ilyenkor nem kell mellény, van viszont más előírás.
Úgynevezett vadászati naplóba szabályosan beiratkozik, amelyben megjelöli a helyet, időpontot és a vadászat várható végét.
A vadászati hatóság szerint hiába szigorítják a szabályokat, a figyelmetlenség miatt mindig lesznek balesetek.
Óvodások loptak az óvónőktől a Megyasszói óvodában. A 3 és 6 év közötti gyerekeket egy nagyobb gyerek kérte meg, hogy vegyék ki a nevelők táskáiból a pénztárcákat és más értékeket. Ezeket aztán a kerítésen keresztül adták ki neki az utcára. A megbízó fiú sincs még 14 éves, csak jövőre lesz, így ő sem büntethető, ahogy természetesen az óvodások sem. Nem javasolja a környezetvédelmi tárca, hogy a legyengült fecskéket repülővel vigyék el Afrikába. Több száz madár került a Hortobágyi Madárkórházba, mert a hirtelen jött hideg miatt teljesen legyengültek. A madárkórház a Maléfhoz fordult, hogyha lehet, vigyék el a madarakat délre. A minisztérium szerint azonban a több órás repülőút megterhelő a legyengült madaraknak, ráadásul a repülés a genetikusan meghatározott vonulási útvonalukat is befolyásolná. A szaktárca inkább azt javasolja, a menhelyen kell felerősíteni a fecskéket, ezután pedig szabadon kell engedni őket. Rossz lelki felkészítéssel, az utánpótlás hiányával, vagy éppen az olimpia előtti túl sok versennyel magyarázzák a vártnál gyengébb szereplést a sportszövetségek a Magyar Olimpiai Bizottságnak írt jelentéseikben. A vívószövetségnél személyi következmények is vannak, pályázatot írtak ki a kapitányi posztokra. A magyarok 3 aranyat szereztek Pekingben, ennél rosszabbul csak 1924-ben szerepeltek.
Elemi hibának nevezi ezt az esést az öttusa szövetség főtitkára. 3 érmet vártak az olimpián, egyet sem nyertek.
Nagyon sikeres 4 éven vagyunk túl.
Ezért sem értik, mi történt. A beszámolóban külön-külön elemezték a versenyzők teljesítményét, így keresik a kudarc okait.
Nehezen találjuk meg, hiszen úszásban és futásban egyéni csúcsok közelébe teljesítettek a versenyzők, tehát azt sem lehet mondani, nem voltak formában, de a technikai számok nem úgy sikerültek.
A vívók szereztek 1 érmet, de 3-ra számítottak. A gyengébb eredményt például azzal magyarázzák, hogy az olimpia előtt rengeteg versenyen voltak, és ez zavarta a felkészülést.
A 3 fegyvernem ebbe az évbe, augusztus végéig 58 világkupán és Grand Prix-n vett részt, és utazott a világ legtávolabbi sarkaiba.
A vízilabda szövetségnek is kellett beszámolót írnia. Kemény Dénes szerint azonban ezeket nem az olimpiai bizottságnak kellene vizsgálnia.
Szakszövetség dolga.
A szövetségi kapitány ugyanakkor azt mondja, ő akkor is röviden fogalmaz, ha veszítenek.
Hát most nem tudtak megverni, nyertünk. Ilyenkor az ember lehet még tömörebb. Sok különlegeset nem tartalmaz, szerintem az egész beszámolós gyerek, mint egy nagy folklór.
A Magyar Olimpiai Bizottság októberben értékeli a jelentéseket, addig nem is beszélnek róluk.
Most nézzük az M1 esti kínálatát. 10:30 előtt 5 perccel kezdődik az Estek Rizsó Szilviával, szervusz. A kormány ma tárgyalt második olvasatban a jövő évi költségvetésről, a részletek nálatok.
Szervusz András, jó estét kívánok! A legautentikusabbtól Veres János pénzügyminisztertől várjuk az információkat. Aztán tovább dagad a megfigyelési botrány, este jönnek az újabb részletek, és beszélgetünk a bírói ítélkezés gyakorlatáról, az esetleges jogi hiányosságokról, annak kapcsán, hogy felfüggesztették Kaiser életfogytiglani büntetésének végrehajtását. 22:25-kor jövünk a részletekkel.
Rizsó Szilvia, köszönjük szépen! Ez volt a híradó szerda. Este nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. A lehallgatási botrány kipattanása után több érdeklődő telefonhívást is kapott a főkapitány. Felfüggesztették Kaiser Ede életfogytiglanyát, de más ügyek miatt előzetesben tartják. 1,5 milliárd eurós támogatást ajánlott Afrikának Barroso, Bob Geldof és Bono a YouTube-ból. Híradót az M2-n látnak 8:30-kor, legközelebb itt az M1-en pedig 23:40-kor majd Kis Gabi jelentkezik. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Gondoskodás már nem öröm. Hogy élete inkább az örömteli pillanatokról szóljon, értékei iránti felelősséget terheit ossza meg egy tapasztalt társal. Generali, biztonságban az oroszlán szárnyai alatt.
A sminkmesterek első számú szabálya. Válassz a bőrszínedhez illő rúst. A Max Factor bemutatja az új Color Collections. 3 egyedülálló rúst kollekciót, melyet szakértők fejlesztettek a világos, normál és sötét bőrtónushoz. Légy magabiztos. Légy gyönyörű. Találd meg a hozzád illőt. Új Color Collections rúzsok a Max Factortól.
Mit csinálsz, azok a hidelig illéshez kellenek?
Ezek nem kellenek!
Raiffeisen könnyedén lakáshitel. Egyszerűsített hiteligénylés. Most közjegyzői díj visszatérítéssel 30 000 forintig. THM 7,46%. 0640 48 48 48. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.
Megtaláltam a gombát. Itt is van. Hatástalanítom a gombát.
Igen, viszke. A gombaölő hatású Terbizil krém kíméletlenül leszámol a lábgombával. Terbizil krém gombabiztos megoldás. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Terepjárók. Természet adta képességekkel. Fedezze fel a Nissan terepjárók világát márka kereskedéseinkben.